Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, és itt van velem a vonal túloldalán egyrészt Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Másrészt Kovács Bálint.
Sziasztok, köszöntelek titeket!
Indul a Combine, úgyhogy ezzel a draft szezon is, vagy hát igazából már a Senior Bowl-lal, meg sok minden elindíthattuk a draft szezon, de Combine-on meg aztán végképp, úgyhogy van miről beszélni egyrészt a Combine kapcsán is, azzal kapcsolatban vagyunk nyilván nyertes-vesztes cikkekkel minden napról, de elgondoltuk, hogy egy ilyen draft bevezető podcastet tartsunk, kicsit ilyen alapabb dolgokkal talán, amiket egyébként már Bálintól, Patriktól részben hallhattatok is a college podcastek során, vagy épp a Senior Bowl-os adásnál, de talán érdemes egy ilyen nagy kick-off adást összehozni, hogy egy ilyen alapképet adjunk szerintem mindenkinek most, hogy mindenki erre fókuszál úgyis. Kezdjük azzal, hogy milyen a class összességében. Patrik, egy szóval, hogy jellemeznéd?
Aha, értem a célzást. Szeretnéd hallani azt, hogy nem jó, csak egy kicsit csúnyából kifejezve.
Az már két szó. Vesztettél.
Tudom. Hát nem akarom feltétlenül azt a kifejezést használni, hogy szar ez a klassz, de ha értékelni kéne egy 10-es skálán, akkor nálam ilyen 3-as környékit tudnék erre adni. Nyilván ki fogjuk fejteni, hogy miért, de összességében nem tudok semmilyen szempontból erre igazából jó százatot se adni.
Ja, Patrikkel egy nagyon vitáztunk tegnap, vagy hát nem tudom, beszélgettünk, nem tudom, hogyan, milyen jó szó. Ezzel kapcsolatban bármi viszont nem csatlakoztál belőle, hogy érdekelett a véleményed, hogy te ezt hogy látod.
Nem, mert alapvetően nem tudom, így összefoglaltátok, jól lesz az egészet. Nekem az a véleményem, hogy egyébként sok mindenben el fogunk szerintem térni, de hogy igen, ez nem jó, és talán ugye itt a 2013-as hasonlatot lehet hozni, hogy ugye megfoghatatlan semmilyen, nincs egy szupersztár, akire így föl lehet ezt az egészet húzni. Vannak nagyon jó nevek a tetején, vannak hátul is azért szerintem nagyon jó játékosok, de hogy így azt mondjad, és főleg egyébként ugye itt az irányítók miatt, hogy azt mondjad rá, hogy ez egy erős klassz, azt nehéz, holott azért vannak olyan csoportok, vagy olyan pozíciók, ahol igazán mi az egész klassz, vagy az egész osztály, és hát vannak olyan csoportok is, ahol egyébként nem annyira mély, de vannak szupersztárok mondjuk a tetején. Tehát, hogy hát szerintem a hármas egy picit, hogy mondjam, erős, vagy nekem egy kicsit szigorú, én inkább azt mondom, hogy ilyen 4 körül van, 4 és 5 között valahol. De igen, hát ez nem lesz a legjobb.
Igen, nagyjából. Szerintem egyébként nagyjából egyeznek a véleményeink, csak talán kicsit más, hogy súlyozzuk, vagy legalábbis én Patrikkal így vettem észre, hogy az egyértelmű, hogy szerintem a teteje az kifejezetten gyenge, tehát hogy nincsenek igazán szupersztárok, ilyen Miles Garrett, Chase Young és hasonló szupersztárok nincsenek, nyilván az se segít, hogy nincsenek irányítók se, tehát hogy ez is egy nagy probléma. Szerintem, mit tudom én, 10-től 50-ig ez egy jó klassz, vagy nincs az átlag alatt. Nyilván az egy másik kérdés, hogy mit, hogy súlyozunk. Fontos természetesen, hogy a teteje az milyen, sőt, nagyon is fontos. És összességében egyetértek, hogy ez egy gyenge klassz, akár azt is tudom mondani, hogy egy 13 óta a leggyengébb, de szerintem mondjuk a 13-asnál viszont erősebb, és úgy gondolom, hogy azért itt tényleg sok jó játékos talán itt a klasszban, a szupersztároktól és azoktól tényleg az óriási tehetségektől mentes, akikért úgy igazán lehet rajongani, vagy nem is tudom, ez is egy mennyire jó kifejezés, de hogy akikből, de nem gondolom azt, hogy egy-két kivételtel tekintve ilyen top 5-10-es játékosok lesznek az NFL-ben. Ami nyilván nem egy jó dolog, ellenben szerintem elég sok kezdő, meg jó kezdő szintű játékos lehet ebben a klasszban is találni.
Szerintem egyébként, ami nagyon fontos mérője kell, hogy legyen a klassznak az, hogy egyrészt mennyi blue chip player van, és szerintem ebben a klasszban
az kevés.
Most nyilván nagyon nem mentem vissza nagyon sokáig, de hogy nyilván erről is fogunk majd beszélni, de szerintem, hogy messze kevesebb blue chip player van, mint az elmúlt 5 év klasszaiban. Nyilván, amit ti is mondtatok, irányítóban nincsen olyan magasan jegyzett tehetség, akiről olyan szuperlatívisztukban beszéltünk volna, mint az elmúlt időben pár játékosról. Nincsenek szerintem kifejezetten olyan skill playerek sem, akikért lehetne nagyon-nagyon lelkesedni és csodálni a munkásságukat. Egy-kettő játékos van, aki mondjuk playmakernek mondható, de nincsenek ilyen Barclay-k ebben a klászban, vagy Piczek, csak egy-egy játékos sem mondjuk olyan poszton, aki felkelteni az embernek az érdeklődését. És ami még szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy QB-ban, running back-ben, tight end-ben, de akár belső védőfalban sincsen igazából, és talán a linebackert is ide sorolhatjuk, nincsenek olyan játékosok, akik akár csak első kört érnének is. Talán oké, linebackerben ott van az a két név, meg mondjuk védőfalban egy kötőjel, két név szintén, de hogy konkrétan ezeken a posztokon nincsen játékos, aki értékelhető. És innentől kezdve oké, hogy mondjuk a pass rusher klassz az meg nagyon-nagyon mély, vagy mondjuk az elkapó klassznak a, hát nem is tudom, mondjuk az első kör végétől a harmadik körig szintén nagyon mély, de innentől kezdve ez nem tud még csak egy közepes klassz sem lenni nálam, amikor ezek a legjobb dolgok, amiket el tudunk mondani róla.
Érdekes, szerintem egyébként olyan posztokon vannak nagyon jó játékosok, amiket ugye hozzá lehet venni a pozíciós értéket, és szerintem talán ezt is fontos kiemelni, és majd beszélünk róla, hogy vannak nagyon jó játékosok adott posztokon, de ezek a posztok vagy nem értékesek, vagy nem annyira szexik, és szerintem ez is egy ilyen keserű szájízt hagy bennünk, hogy tényleg nincsen egy, nem is tudom én, egy Kyle Pitts, aki így elvitte a Titan Show-t, de hogy egyébként mögött azért, hát hogyha őt levesszük, akkor nem beszéltünk a tavalyi klasszról se, úgyhogy nagyon-nagyon jó lett volna. Bár nem egy év után kell értékelni, de azért itt, ha csak így tényleg belegondolok egy cornerbackbe, vagy éppen egy edge rusherbe, vagy éppen egy elkapóba, hát ők elviszik szerintem nagyon-nagyon messze a prímet.
Nagyjából azért itt az erősség nyengéségeket is sikerült egyben átvenni, szerintem. Ezzel a kérdéssel. És akkor térjünk át az irányítókra, hogy mondtuk, hogy gyenge a klász. Valószínűleg biztosan 13 óta a legrosszabb. Szerintem ebben nagyon sok kérdés nincs, vagy sok kétségek ennek kapcsán nincsen. Szóval az lenne a kérdésem, hogy van-e valaki a QB prospektek között, akit mondjuk elvinnétek a top 10-ben? Ha nagyon nincs, akkor top 15-ben.
Hát szerintem erre nagyon könnyen meg lehet adni a választ, hogy nincs, de nyilván itt a csapatoknak az igényei, vagy a kereslet, meg a kínálatnak a görbé, az egy érdekes helyen fogja majd metszeni egymást, és az ország a top 10-be lesz, de hogy nálam nincs ilyen irányítókért, a top 20-at se adnék egyébként.
Az oké, hogy Bordon nincs, de hogy tehát imád azért, hogyha, mit tudom én, Justin Herbert is sokak bordján 20 fölött volt, de lehet, hogy adtunk volna érte 15-ös pikket.
Justin Herbert két körrel előtte van a jelenleg irányító.
Oké, okay, tehát ez true, tehát hogy most csak azt mondtam, hogy nem bordhoz gondoltam viszonyítani,
hanem, el fog menni.
Szerintem érdemes osztályzata, hogy első körös osztályzata bíró irányító nincs ebben a klászban, és akkor ez nem csak bordhoz viszonyított, hanem mondjuk föltesszük, hogy mondjuk van egy 10-es skála, és az első körösök azok mondjuk nem tudom 8-asok legyenek legalább, az itt lévő irányítók ilyen 5-6-osok maximum nálam, tehát nem vinnék el, nem hogy a top 15-ben, de az első körben sem szívem szerint irányítót, nyilván amit Bálint mondott, a keresletnek a törvénye alapján el fog menni, meg rá vannak szorulva a csapatok, lehet, hogy én is ráfanyalodnék bizonyos csapatok helyében, de grade és tudás alapján nem vinnék.
Igen, ez mindig egy nehéz kérdés, hogy vinnénk-e, mert hogyha most ott vagy tényleg egy Washington helyében, vagy akár Broncos helyében, és nem sikerül senkit hoznod a trade piacról, meg ha szabad önöktől hozhatsz egy Winston vagy Bridgewater-t, az nem tudom, mennyire vagy előrébb. De azt szerintem egy olyan szituáció, hogy lehet, hogy érdemes mégis rápróbálni. És nekem egy olyan irányító van, akiből ezt így kéne azt tudom mondani, hogy oké, próbáljuk meg, ez Malik Willis, akinek óriási a bust faktora, tehát ez nyilvánvaló, de szerintem megvan benne az, tehát hogy benne legalább vannak olyan túlok, vagy vannak olyan képességek, traitek, hogy angol szóval mondjam, amikből lehet valami. A probléma ezzel az, hogy attól függ, hogy ez kijön belőle, hogy ő milyen munkamorálra rendelkezik, mennyire akar dolgozni, és ezt nyilván fogalmunk sincsen, mert ez ott kéne ülni vele egy interjúszobában, vagy többen. A másik meg, hogy milyen csapathoz kerül. És ezért nagyon örülnék ilyen helyzetben, hogyha a draft után tudnánk nyilatkozni arról, hogy melyik irányítól lesz jó, vagy nem.
Mert szerintem azt mondod, hogy örülnék, hogy nem a Broncoshoz kerülne.
Nem, hanem hogyha ha tudom, hogy Malik Willis a Steelershez fog kerülni, akkor sokkal magabiztosabb vagyok vagy sokkal pozitívabban látom a jövőjét, mint hogyha a Panthershez kerül, vagy a Washingtonhoz.
De ezt szeretném is kérdezni, hogy melyik a legjobb és a legrosszabb forgatókönyv csak és kizárólag Willis-t nézze, mert azért itt tényleg, ha nem is tudom én, rábökünk a tetejére, és akkor azt mondjuk, hogy Carolina 1/6, és akkor az alja meg az 1/20-szal mondjuk ugye a Steelers, akkor ott azért van közötte még csapat, ami azt mondja, vagy amelyik azt mondhatja, hogy mit a Saints itt, ami kiböki a szemed, de én ott másban gondolkodnék.
De igazából bármelyik irányítót nézzük ki, akkor sokkal pozitívabb vagyok velük kapcsolatban, hogyha a Saintshez vagy a Steelershez kerülnek, mint hogyha a Panthershez vagy a Washingtonhoz. És akkor Broncos meg egy ilyen kettő között egy kicsit nálam. Nyilván ezt itt előre látszik a gondolattal, meg tök jó lenne, hogyha utána utólag lehetne értékelni, meg igazából lehet is, de hogy nyilván előtte is kell, és az meg nehéz így.
Alapvetően egyébként egyetértek, Dani, azzal, hogy Willis emeltet ki ilyen szempontból, és azt is értem, hogy miért, mert a mobilitása és az ereje az abszolút abba a kategóriába sorolja, amit a mai modern QB-k szuperatlétáitól várunk. Ettől függetlenül szerintem Malik Willis nem az a játékos, akiből kijön ez a potenciál. Szerintem ő egy anomália lesz ebben a rendszerben, és egy bust lesz, de ez már egy személyes vélemény az én részemről. Értem, hogy miket láttok benne, de ebbe szerintem egy kicsi belebeszélés van inkább az ő konkrét jellemzése kapcsán.
Kézzel, én is gondoltam, hogy mennyire lettem rabja itt a Josh Allen, Justin Herbert vonatnak, ezt nem tudom, tehát hogy ez egy jó kérdés, de hogy szerintem ez a jövő, ez irányító.
Abszolút, ezt magát a felvetést értem, de Willis szerintem nem lesz abba a sorba beilleszthető, vagy nem teljesen fedi le azokat a kritériumokat, csak egy külső megtévesztő álca, ami nála van. Aztán majd száfoljon rám, mert egyébként semmi bajom Willis-szel, nagyon sokáig én is szerettem, csak alapvetően olyan problémákat látok nála, amik ellennél szerintem jobban kijavíthatók voltak. Na de mindegy, ne beszéljük ennyit Willisről, mert majd úgyis meg fogjuk még tenni később.
Irányítokhoz el még hozzáfűzni valótok?
Én Corrallal mennék egyébként, mint első irányító. Nekem, tehát ha itt lehet válogatni a rosszak közül, akkor, vagy, hogy mondjam, a kevésbé jó közül, hogy ne sértsük meg, szerintem, Nálam van meg ez az izgalmi faktor, hogy akkor Matt Corralra nem mondom azt, hogy mit tudom én, wow, szupersztár, de hogy ha muszáj egyet választani mondjuk az öt legnagyobb névből, akkor én vele mennék.
Igen, nálam az a nehéz, hogy ugye nem nagyon volt olyan dropbackje, amikor olvasni kellett, most túlzok, de, hogy nehéz ilyen szempontból jósolni, tehát ez az ő helyzete is azért nehéz, meg hát egyébként nagyon sok irányító is. Az a furcsa nekem, hogy mindegyik irányítóról nagyjából tudom, hogy miben jó, miben rossz, de hogy így nem tudom elhelyezni, hogy így összességében ő most jó lesz, mennyire lesz jó, rossz lesz, mennyire lesz rossz, és itt tehát így nehéz nekem ez a QB-t lesz nagyon, amellett, hogy egyébként az utóbbi, nem tudom, években a legjobb 10-ben sem egyik sem, vagy most csak mondtam egy számot nagyjából, de hogy kicsit így bajban vagyok így az elhelyezésükkel a jó-rossz skálán, és nem azzal, hogy miben jók, miben rosszak, hanem így mi lehet belőlük. Na mindegy, térjünk át az elkapókra, mert ez egy tök érdekes téma szerintem. Ki a kedvenc elkapótok, és akkor egyelőre maradjunk az első körbe vártaknál, és Patrik, mondjuk kezdjük veled.
Ez egy őrülten nehéz kérdés, mert nekem kettő kedvenc elkapom van ebbe a klászba, és mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem, és teljesen más fajta és felépítésű elkapuk, de most oké, okay, ha egyet lehet mondani, és akkor engem kérdezte ezt, akkor én Jameson Williams mondom Alabamából. egyszerűen az a baj, hogy hiába szeretem a másik játékost is, Williamsnek a játéka az egyszerűen annyira magával ragadó, annyira egyedi és olyan sebessége van, amit nehéz figyelmen kívül hagyni akkor is, amikor az ember kedvencet választ magának, meg egyébként amikor a legjobb elkapót is keresed. Tehát szerintem ez az extra faktor, amit ma keresel egy NFL elkapóban, és ez abszolút megvan benne.
Bálint, tudál, úgy hallottam, hogy neked is.
Igen, de mondjuk nem mondjuk ugyanazt, és akkor igen, én tudom, hogy te kit fogsz mondani, de és nálam tök jó, hogy nem ő lesz az, mert akkor nem mondjuk el egymás erre a neveket. Igen, egyébként én azt mondom, hogy Jameson Williams teljesen egészségesen kimegy az ötben, de ugye ez csak egy hipotézis, mert hogy nem egészséges. Szerintem ő egy nagyon nagy, tehát hogy alulértékelten nagyon jó játékos, és így.
Ha de ezzel egyetértek. Szerintem, ha nincs a sérülés, akkor, ha nem akkor is top 5, de top 7-ben kiment volna biztos vagyok benne.
Ha visszagondolom 2020-ra, akkor elég szép kis telített wide receiver room volt ott az Ohio State-nél, egy freshman engine-bával és a többiekkel ott szépen a háttérben, de mindegy. Én azt mondom, hogy mondok itt egy meglepő első kört, és nekem ő egy ilyen, hogy mondjam, fekete ló ott az első kör végébe, hogyha mondjuk a Chiefs abban gondolkodik, hogy irányítót húz, bocsánat, elkapót húz, vagy mondjuk azt mondja a Detroit, hogy az utolsó pikkel húz szintén egy elkapót. George Pickens nekem egy ilyen kedvelt játékosom, nem azt mondom, hogy a legkedvencebb, mert van, akit jobban szeretek, de jó eséllyel nem lesz első körös. És mivel Patrick lelőtte ezt a picket, szerintem én tök jó. Egyébként nekem George Pickens egy ilyen tipikus Calvin Johnson light, tehát a mozgása, a lépése, a játéka, nagyon, nagyon tetszik, ahogy játszik, egyébként egy tök jó játékos, aki nem csak egy mély célpont, nem csak egy egyszerű dobjuk fel a paszt, vagy a labdát 55-es elkapó, szerintem egy tök jó játékos, aki ki kell emelni, hogy nagyon jó blokkol.
Az meglepett ez a választásod, de egyébként láttam Pickens-t már VR2-nek, talán Trevor Siemian.
Ugye ott is az a baj, hogy sérült volt és nem játszott.
Igen.
Ja, haverom nem játszott nagyon sokat 2021-ben, de előtte azért láthattuk, hogy mondjuk amikor teljesen egészséges volt 2019-ben, hát azért oktató film volt ez, amit befűztek nála.
Az én emberem egyébként Traylon Burks az Arkansas-ról. Ez egy freak, tehát egy szörnyeteg a csávó, és én nagyon szeretem az ilyen elkapókat. Ő egy ilyen Metcalf, AJ Brown, Debo Samuel kombó, és most nem csak a jó dolgokat kiemelve, hanem részben a rosszakat is, tehát hogy nem azt gondolom, hogy a valaha volt legjobb elkapó lesz belőle, de hogy mindegyikből ki tudunk venni egy szeretet, ami ő. És hát most, ha már itt ugye a combine jön, hát ő elég durva lesz itt, az biztos, mert olyan dolgokat fog művelni olyan méretekkel, amilyen neki van, amit hát nagyjából mi DK Metcalf csinált, és szerintem Burks kiadja majd a three-cone drillt, hogy ne roncsa a saját megítélését, de nagyon-nagyon bírom az új játékát, és ugye Metcalfet is nagyon-nagyon bírtam, és kicsit megvan nekem ez a prospect hasonlóság, vagy ez a scouting hasonlóság, hogy nem annyira fejlett még, de tehát, hogy ezt nem tudod tanítani, ami neki megvan, és ezt én nagyon szeretem általában. Szerintem az ilyen igazán egyedi játékosokat kell keresni az első körben, vagy az első kör első felében, vagy nem tudom, és ő mindenképp ilyen.
Cserébe sok mindent lehet neki tanítani, amitől még jobb játékos
igen.
Lehet.
Hát ez így
egyébként az egyetértek, hogy nagyon egyedi Burks, és egyébként van mit szeretni a játékában, nagyon sok mindenre használható egy igazi playmaker, ellenben azt a kifinomult elkapó stílust én nagyon nem látom benne egyelőre, ami persze aztán javítható, ami útvonalfutást meg apró részletgazdag dolgokat jelenthet.
Persze.
Alapvetően én is magasabb vagyok Burks-el is, de vannak azért nagyobb félelmeim vele kapcsolatban.
És akkor ki a legjobb elkapó szerintetek?
Az meg volt Williams.
Williams szerintem.
Nálam Burks egyébként. Úgyhogy nem tudom, csak kedvenc nálam ő a VR1.
És ki fog először elmenni? Mert amúgy Williams is mert biztos, hogy nem fog elmenni.
Szerintem Burks. De amúgy ugye Wilson-t mondják, Greg Wilson-t mondják az Ohio State-től nagyon. Nem tudom.
Már a Jetshez egyébként.
Nekem
az mondjuk elég erős lenne szerintem.
Nekem a második Jets pick-kel tetszene Burks például.
Uh-huh.
Ha már így nagyon magasra akarjuk rakni őt.
Az a baj, hogy a szabadügynök piac végig nagyon nehéz, mert ha bevásárol a Jets elfogból, akkor nem, de persze jelen pillanatban akár ez se kizárt.
És akkor nem beszéltünk Drake Londonról egyébként, Patrik másik kezencéről.
Így van. Egyébként ő ebből a klászból egy picit kilóg a többiekhez képest, meg egyébként talán az elmúlt időszak klászaiból is kilóg, mert szerintem egy ilyen teljesen tipikus possession receiver, ami London, akinek nincsen meg a sebessége sajnos, viszont minden olyan contested elkapást leszed, amit csak felé dobnak, az manapság ritkaság számba megy, és azért igenis lehet a saját maga Berkényből egy nagyon különleges és jó elkapó London. Ugyanakkor azért az, hogy nincs meg benne az igazi sebesség, az neki azért a profik között az a hátránya lesz, mert nyilván szeparálódni nehezebben fog, mindent azért az erősebb kornerek ellen nem fog leszedni. Ő egy jó játékos lesz, de hát egyébként a sérülés mondjuk az ő értékét se túlságosan segíti.
Igen, neki nagyon fontos lesz, mit fog futni csütörtökön. Mert azért, hogyha itt 4-6 fölött lesz, vagy 4-7-hez közelítve, akkor azért az már nagy probléma lehet. Ha ilyen 4, nem tudom, 5-5 fut mondjuk, akkor viszont azért megerősíti a helyét itt az első kör első felében, szerintem. De én azt hittem ott előző, hogy contested catch god, úgyhogy ez a jellemzése.
Egyébként ugye elcsépelt, vagy nem is tudom túl közhelyes, de ugye őt nagyon Mike Evanshez hasonlítgatják, hogy próbálják.
Mike Evans sokkal atletikusabb volt.
Igen, és ezt akartam, hogy valahogy lazább az egész játéka, vagy az egész mozgás kultúrája neki. Igen, szerintem aki itt most tényleg bebiztosíthatja azt, hogy top 15, mert nem csak egy contested catch guard, az London lehet, és ha már kérdés, szerintem is Wilson lesz egyébként. Ha most kell tippelni, Garrett Wilson lesz az első elkapu, aki elmegy, bár én azt gondolom, hogy szerintem Olave jobb játékos.
Ja. Nekem mind a ketten kicsit ilyen furák az emlő szó, de vagy úgy nem vagyok olyan magas egyik kell sem, mert hogy elsőkörös elkapók, de hogy másik három mögött vannak nálam. Garrett viszont nagyon sok helyen látom VR1-nek. Nem tudom, nekem az kicsit sok. Van egy második napos elkapó, akit nagyon szerettek. Bálint, akkor veled kezdjük, neked azt nem tudom is ki lesz.
Nekem Sky Moore egyébként az az elkapó, aki a kedvencem ebből az osztályból, és igen, itt nem is tudom, jönnek szemben nyilván a Twitteren a különböző ilyen mock draft mesinekből kidobált mock draftok, és nem tudom, valahol láttam 29-nek, vagy nem tudom, 28-nak, tehát egy ilyen egészen elképesztő helyeken is már mokkolják őt. Hát róla azt kell tudni egyébként, hogy egy viszonylag kis termető elkapó, akivel csináltattak mindent a Western Michigan-en, tényleg így a szélén, bent slotban, gyakorlatilag minden szerepkörben, rövid távon, közép-hosszú távon, mélyen, mindent csináltottak vele, amit csak lehetett, mert hát egyfelől ő a legjobb atlétája, a leggyorsabb játékosa és a legjobb futballistája annak a csapatnak, vagy volt annak a csapatnak, és nekem ő az egyik kedvencem, szerintem egy nagyon nagy highlight reel, amit csinál ő, a másik pedig David Bell a Purdue-ről, aki szintén egy ilyen nagyon-nagyon biztos elkapó, aki szintén nem fogja felrobbantani a combine-t, vagy nem fog a legjobban tesztelni, de hogy egy nagyon okos, nagyon jó amerikai futballista, aki persze nem lesz a legnagyobb sztárja az NFL-nek, de egy ilyen tipikus második számú elkapó, aki a szupersztár mellett azért összeszed, mit tudom én, 800-1100 yardot. Ha majd eljön a prime időszakkal, tehát nem tudom, másik, harmadik, negyedik évében.
Patrik, te kit emelnél ki?
Hát nagyon-nagyon sok név van, tehát amit mondtam pont az elején, hogy elkapóban pont van nálam annyira mély ez a klassz, hogy azért második napon már vannak olyan játékosok, akiket tudok szeretni. Most mondok egy olyan nevet, akit talán nem említettünk meg még egy podcastben sem, én Jalen Tolbertet mondanám a South Alabama-ról, és ő például a Senior Bowl-on bizonyította, ahol az egyik legjobb, legsokoldalúbb játékos volt, hogy megtalálták őt jó rútfutással, nagyon dinamikus volt, igazából leszedett magasabb labdákat is, szóval ő egy jó kis játékos lesz, nyilván vannak hiányosságai, ezért lesz valószínűleg harmadik körös, vagy második körös, nem tudom, de tényleg sok játékos van, és ő benne mondjuk így megbíznék, hogy egy olyan stabil padlóval rendelkezik.
Én meg Christian Watson-t emelném ki, lehet, hogy van egy ilyen North Dakota State fétisem, vagy nem tudom, Vance meg Lance után, de Watson is nekem nagyon bejön, és nyilván előző kubék voltak, hogy meg elkapó, de vagy nekem ő az én ilyen kis kedvenc van a második napra is, hogy a második körre közepén elvinném. Nekem őt már tetszett, legtöbbeknek még ott korai.
Nekem is egyébként ez tetszik, ez a senior bull utáni emelkedés, amit ő összehozott, de igen.
Beszünk akkor az 1-1-ről, hogy ki lesz az 1-1. Összemosnám ezt egy kicsit, hogy mert igazából 4 jelöltünk van nagyjából. Egyrészt Kayvon Thibodeau és Aiden Hutchinson, a 2 pass rusher Oregonról és Michiganről, illetve 2 offensive tackle, Evan Neal és Iki Ekwonu. És akkor egy két játékost gondoltam így összehasonlítani, hogy szerintem érdekes beszélgetés szülhet, és akkor kezdjük a pass rusherekkel. Hogy álltok itt a Thibodeau vs. Hutchinson kérdéshez? Patrik.
Szerintem nagyon jól lefette a Cseszteres Mokka a véleményünket, ahol igazából én Hutchinson, míg bántán Thibodeau mellett érvelt, illetve hát hogy a húzás mellett, de hogy ott elmondtuk, hogy mik az érvek. Szerintem Thibodeau egy sokkal nagyobb potenciállal rendelkező, ösztönösebb pass rusher mozdulatokkal rendelkező játékos, ugyanakkor bőven sok karakter probléma és munkamorálbeli probléma van nála. Hutchinson pedig szerintem egy nagyon-nagyon jó iparos, annál azért jobb is, mint egy jó iparos. Ő is nagyon tapasztalt, és megvan benne minden passzás skillset, ami kell. Ellenben nála nem látom azt a tipikus olyan első lépéses dinamikusságot, amit én nagyon keresek a passzraserekben, és nálam talán ezért nem olyan magas a plafonja. Nyilván, hogyha én szeretek a safe betekkel menni, és ezért én Hutchinsont választanám személy szerint, ettől függetlenül aki a potenciált keresi, annak szerintem Thibodeauval kell menni.
Bárint akkor nála Thibodeau?
Nem feltétlenül mondanám ezt. Én nem tudok egyébként dönteni. Én azt mondom, hogyha és akkor ugye itt maradjunk a pass rusher-nél, és akkor feltételezzük azt, hogy Jackson vagy Jaguars valahogy be tud vásárolni tackle-ből, és akkor el lehet hesegetni a gondolatokat, hogy húznak majd 1-1-re még egyet. De ugye ez csak egy hipotézis megint csak. Nem egyszerű. Majd ugye 4-3-at fognak jó eséllyel játszani Jacksonville-ben.
Nem biztos.
Nem biztos, de...
Szerintem lehet inkább 3-4-re mennek amúgy.
Hát...
Mert igen. Hogy ugye Bucks-tól jött a védőkoordinátor, csak azért gondolom.
Igen, igen, de most itt a meglévő ember anyag per, nem tudom, hát nehéz, igen. Jó kérdés, de nem biztos, hogy fogja befolyásolni egyébként a picket, hogy most akkor milyen lesz az alapja a rendszernek. Én azt gondolom, hogy szerintem ebbe az öltözőbe, vagy ebbe a kultúrába sokkal inkább egy Aiden Hutchinsont kell berángatni, és hagyni, hogy ő egy vezér legyen, és nekem valamiért, nem tudom, de pont ma ugrad ő egy ilyen dolog, hogy szerintem ő prospektként kicsit ilyen J.J. Wattos, hogy így nem álljulsz el mindentől, ami atléta szinten lehetséges, de ugye egyszerűen annyira jó futballista, hogy miért ne lehetne abban gondolkodni, hogy ő 1-1-es pick legyen, és nekem sokkal inkább a kulturális futballvonal az, amit elvisz az 1-1 irányába vele kapcsolatban, mint mondjuk Thibodeaunál, aki szerintem, mint ahogy Patrik szerint is, vagyis ő is kifejtette, hogy hát ő egy ösztön lényebb játékos, mint amilyen Hutchinson, akinek tényleg, tehát két teljesen más, hogy mondjam, egy ilyen, nem az, hogy profilú, de tényleg a hozzáállásod a két játékoshoz teljesen más lesz, hogyha megnézed, mint futballistaként, mint karakterként, mint egy olyan atlétaként, aki elmegy a kombányra és majd tesztelni fog. Én azt mondom, hogy Aiden Hutchinson lenne az 1-1-em, hogy sikerült tackle-ből bevásárolni a Jacksonville Jaguarsnak.
Egyébként szerintem Hutchinson J.J. Watt akar lenni, csak nem az. Nem tudja.
Hát persze.
Így mentalitásban és kifelé mutatásban is az akar lenni, de hogy nem érzem, hogy az lenne. Egyébként Patrik egyébként vitatkoznék itt, hogy szerintem az első lépés Hutchinsonnak a szezon végére nagyon jó lett, mert elhagyta ezt a false steppet, hogy, tehát, hogy nem volt ez a hamis lépése, és az elején ez nagyon megvolt a szezonnak, de az év végén szerintem ez tök jó volt. Nála inkább az a baj szerintem, hogy nem elég hajlékony, és én ezért gondolom, hogy nem elég nagy a potenciálja edge rusherként, míg Thibodeau-nál ugye ott van ez hogy ő hajlékony, tök alacsonyan játszik, és ez azért elég fontos dolog egy pesztessel, meglátjuk majd, hogyan tesztelnek mind a ketten. Ugye Thibodeau-nál nekem az az érdekes, hogy vajon az Oregon edzői stáb az mennyire jó, vagy hogy mennyire segítik az ő fejlődésed, mert szerintem nem. És ezért már ez volt korábbi években is példa, viszont nekem itt az off-field dolgokkal nekem így van egy ilyen bajom, hogy most mennyire, vagy miért, vagy mennyire rossz az, hogy Thibodeau-nak nem csak, tehát nem a foci a legfontosabb, és NFL-ben ez tudom, hogy fontos, és ezért egyértelműen az NFL-ben Hutchinson van előrébb az NFL csapatoknál, de szerintem az, hogy Thibodeau-nak fontos, hogy milyen suliba járt, hogy lediplomázott, hogy nem tudom, van off-field érdeklődése, meg NFT-t csinál, meg tudom én, nem tudom, nálam ez annyira nem negatív, vagy én ezt így nem élem meg ilyen negatívumként, mint ahogy sokan felhozzák.
Nem feltétlenül szerintem ez a baj inkább nála, hanem néhány meccsen inkább úgy tűnt, mint aki beleszarik, már nem megy a végig a játékok. Amikor egyre kevésbé volt sikeres a csapat, akkor úgy látszott, hogy ő is elkettelenedik. Most nem azt mondom, hogy ez olyan borzasztó méreteket öltött volna, mert akkor szerintem nem beszélnék még mindig róla, mint 1/1 esélyes, hogyha ez tényleg akkora red flag lenne, de érezni azért benne szerintem egy ilyen fajta nem tudom, hozzáállásbeli kisebb problémát, persze nyilván nagyon fiatal is, aztán nyilván érdemes követni a karrierét, de ezért mondtam, hogy aki kockázatot szeret és akar vállalni, annak inkább vele kell menni.
Beszéljünk akkor a tackle-ökről. Ugye Evan Neal az Alabama-ról és Ike McFonu az NC State-ről. Bálint, mit gondolsz itt, hogy ki a jobb, és ki a jobb fit a Jaguars-ban mondjuk?
Igen, hogy ki a jobb, azt szerintem az fog nagyon sokat változni egyébként itt, főleg a combine miatt, illetve az orvosi vizsgálatok, valamint persze a tesztelés miatt is, de azt most tegyük félre, mert az teljesen egyértelmű, hogyha valaki felrobbantja a combine-t, akkor sokat jelenthet szemben egy másikkal, aki nem biztos, hogy fel fogja robbantani.
Nyilván csak nem is fog tesztelni egyébként, úgyhogy ez...
Igen. De hogy akkor vegyük úgy, hogy a maga a fölkészülési időszak, mert ugye a Pro Day-en nem tudom, mit fog vállalni, az nyilván még nem tudjuk a mai napon, de hogy ugye például Neil, de hogyha majd beszélünk később, más játékosok sem fognak ott lenni, vagy sem fognak tesztelni. Én azt mondom, hogy jobb atléta Neil, de szerintem jobb játékos Ekvonu. És ha megint csak azt akarjuk megnézni, hogy Ekvonu egy picivel, hogy mondjam, jobb futballista, a tackle posztnak a tényleg lecsupaszítására gondolok most, hogy mennyire képzett technikailag, mennyire jól tud gondolkodni a pályán, mennyire érzi azt, hogy mi fog következni egy vele szemben álló védő következő lépésénél. Nekem jobban tetszik az ő játéka. Ugyanakkor nyilván meg egy hihetetlen egy azzal a testmérettel, ami 6 magas, meg 360 font körül van a testtömege, úgy mozog, ami nem létezik. És hát ugye láthattunk még a szezon előtt videókat, hogy ugrál a konditeremben azzal a testével, és milyen atletikus dolgokra képes. Szerintem minket elvitt ez egy picit vele kapcsolatban, hogy mekkora atléta, és mennyire, hogy mondjam, jól képzett játékos, vagy mennyire jól tudja használni ezt a testét futball ügyileg, nem atletikusság akkor tekintve. Nekem most az a meggyőződésem itt március 1-én, hogy Ekvonu lesz az 1/1, hogyha tackle-ben gondolkodnak, és szerintem ő lesz az a játékos, akivel fognak menni. Mondom azért, mert szerintem ő egy jobb focista, és hogyha úgy gondolkodunk, hogy egy jobb focista, akkor Ekvonu lesz a pick, és talán csak ezzel tudom megindokolni, de nekem nagyon-nagyon villeg most itt a mérlegnyelve mindkét poszton, mind a két szupersztár között.
Patrik?
Igazából bár mindent elmondott, amit én is akartam, nagyon-nagyon hasonlóan gondolom ezt a vitát. Egy picit az ugyanúgy tudnám kezelni egyébként, mint a Hutchinson-Thibodeau kérdést, hogy jelenleg nálam Neil egy stabilabb játékos, egy magasabb padlóval rendelkező játékos, ellenben potenciálba én nem sokat látok benne. Tehát ő 3 éve kezd az Alabamán, 3 különböző poszton, megmutatta, hogy mennyire jó, de szerintem neki majdnem, hogy láttuk már a plafonját is, tehát hogy ő nagyjából ennyit tud. Egy nagyon jó képzett játékos, technikailag is ott van, egy nagyon nagy termete is van, ami igazából teljesen jó, egy stabil franchise leftekül lesz, viszont nem lesz szerintem soha mondjuk all-pro szinten. Miközben Ekponu még nincs ezen a szinten, de sokkal lazábban kinézem azt, hogy ott lesz majd, mert egy olyan dinamikát lehet felfedezni a játékában, egy olyan stabilitást, olyan balanszt, amivel nagyon magas szintekre eljuthat. Technikailag még nem nincs ott, ahol Neil, talán nincs akkor a tapasztalata sem, de ettől függetlenül ugyanazt érzem, mint Thibodeau-nál, hogy vele, aki kockázatot vállal, az nagyobbat is nyerhet.
Teljesen egyezek ezzel egyébként, hogy jelenleg valószínűleg Neil a jobb, és magasabb a padlója, de szerintem is Ekvonu az, akiben ott van az a potenciál, amit keresnél mondjuk egy per egyesben, még hogyha nincs is az a padlója feltétlenül, de hát igazából, és ez is egy olyan dolog, hogy már most egy baromi jó futásblokkoló, és akkor passzblokkolásban meg nem elég fejlett, meg precízebbnek kell lennie, de hogy amúgy meg látod, hogy a robbanékonysága megvan, nagyon atletikus ő is, tehát hogy én is azt gondolom, hogy Neil a mérete miatt biztos, hogy sokáig egy jó tekül lesz az NFL-ben, Ekvonu viszont lehet egy nagyon-nagyon jó tekül az NFL-ben. Én is azért gondolom Ekvonut, van is rá fogadásom, de egyelőre egy Neil elég nagy favoritnak számít, úgyhogy meg a legtöbb helyen ő van egy per egyként feltüntetve. Úgyhogy ez meg egy érdekes kérdés lesz, meg hogy ezt mikor tudjuk meg, hogy ezzel mi lesz, vagy egyáltalán, hogy tényleg, hogy Bálint mondta, hogy beruház nekem mondjuk egy Teron Armsteadre, és akkor mehet a kukába az egész egy per egyes tekölbeszélgetés, de ez majd egy 2 hét múlva kiderül, nagyjából. Veszünk még egy pár játékosról, felhoztam 4 nevet, Derek Stingley. Mi a vélemény róla? Nagyon, nagyon megosztó játékos, ugye 2 évvel ezelőtt volt, tehát 3 évvel ezelőtt volt neki ugye egy elképesztő szezonja, meg ugye ott Jamar Chase-ek és Justin Jeffersonok ellen edzett, és ott is ugye szuper volt, ellenben azóta meg vagy sérült volt, vagy nem játszott ilyen szinten, úgyhogy nekem őt nagyon-nagyon nehéz elhelyeznem itt a bordon, vagy majd a jövőbeli bordon, és azt se segít, hogy nem lesz a kombájnon, és nem tudom, de én vele vagyok a legsötétebben, vagy leginkább vakon itt a top nem tudom hányban. Patrik, tudom, hogy neked ugye LSU, meg tudom, hogy nagyon-nagyon imádtad Stingleyt, vagy imádott Stingleyt, nem tudom, most hogy állsz ehhez a kérdéshez?
Nagyon nehéz kérdés. Hát nyilván imádom továbbra is, viszont egyre inkább kezdek elbizonytalanodni, hogy mennyire lesz jó, mennyire bízhatunk benne, mekkora kockázat. Ahogy te is mondtad, ugye az LSU-nak a bajnoki évében egészen zseniális volt freshmanként, és szerintem nyilván ott az offense vitt minden, de hogy a védelmet, az, hogy olyan lockdown volt abban az évben, ezt egy-egybe ő húzta föl, és nyilvánvalóan erre az évére nagyon élénken emlékszik sok ember, például én is. Ahogy viszont...
Egyébként, hogyha azt a szezont, ezt a szezont 21-be hozta volna, akkor egy per egy lenne.
Hát, vagy biztosan top 3, igen. Tehát, hogy nyilván ezért gondoljuk még annak ellenére is mondjuk akár top 10-es picknek, hogy az elmúlt másfél évben meg vagy sérült volt, vagy igazából kicsit kezdtelenül nem annyira jól játszott, mert ahogy most megyek bele én is egyre jobban az elmúlt másfél évének a filmezésébe, azért sok koncentrációs probléma volt nála, balansz problémák is voltak nála, a sérülések meg azért hatalmas red flagek, itt azért több kisebb-nagyobb nyavajával szenvedett. Jelenleg nem tudom, hogy tudok-e róla objektíven nyilatkozni, mert tovább is azt gondolom, hogy egyébként ösztönös szinten, ösztön és testi adottságuk szinten ő lehetne az a corner, aki a leginkább egy CB1 emberezés megtestesítője az NFL-ben, viszont a sok figyelmeztető jel miatt olyan kockázatokat hordod magába, hogy nem biztos, hogy akár a mostani drafton CB1-ként merném draftolni.
Bálint?
bennem nincsenek kérdések vele kapcsolatban. Nekem ő a kedvencem, és szerintem ő a legjobb ezen a poszton. És igen, itt lehet a 2021-es, illetve a 2020-as évet hozni, hogy persze nem volt jó, de azt ne felejtsük el, szerintem egy pillanatig se, hogy nem volt egy snappen se szinte egészséges, és folyamatosan próbálták erőltetni az LSU-nál, hogy ott legyen a pályán, és hogy vele egy kicsit, és Patrik is megfogta, hogy ő egy szintet emelt a védelmen, és ezt várták el tőle akkor is, amikor ő sérült volt, hogy amikor ő ott van, akkor az ő irányában ne nézzenek, és úgy hívják majd a coverage-okat, hogy a másik oldalt jobban tudják majd segíteni, safety-vel a cornerback párját, vagy úgy tudják balanszírozni az egész pályát, hogy az egyik oldalra nem fog nézni az irányító, mert egyszerűen ott van Derek Stingley, és megoldja. Ugye ez olykor sikerült, olykor nem, és amikor nem sikerült, akkor azért nem sikerült javarészt, mert ugye sérült volt, és nem tudott, hogy mondjam, olyan atletikus mozdulatokat csinálni, amit láthatunk 2019-ben, de azért szerintem azt tudhatjuk be, betudhatjuk annak, hogy ő nem lett egy rossz a futballista, egyszerűen nem volt egészséges, és azt is szerintem érdemes itt még bevonni, hát bár ugye ez cornerbackeknél kicsit máshogy alakul, mint mondjuk egy linebackernél, de 3 év alatt 3 különböző védelmi koordinátorra kellett dolgoznia, ami hát senkinek a munkáját nem segíti, főleg nem sérülten. Szerintem, ha csak a tehetségét, és csak azt nézzük meg, hogy már 18 évesen úgy nézett ki, mint egy NFL játékos, és úgy is játszott, mint egy NFL játékos, akkor bennem nem sok kérdés van.
Hát igen, csak ja, nehéz, mert nyilván láttuk azt az évet, és az nagyon meggyőző volt. Csak,
hogy az most... nagyon elvitt.
És csak hogy most, ha az nem lett volna, akkor nem beszélnénk első körről sem. És nyilván értem a sérülést, de hogy nagy volt a visszaesés, nekem az bajom, és azért nagyon, azért vagyok vakon tényleg, hogy mit gondoljak róla. Én nem merném Sauce Gardner előtt elvinni amúgy most.
Igen, sokakat megoszt, hogy most akkor nem tudom én, Jets, vagy tudom, Giants-nél is, ugye cornerback most már lehet kérdés. Denver, nézzek itt Patrikra.
Denver mindig jó, igen.
De ugye ott a Minnesota is, tehát hogy itt azért, ha nagy rás lesz az elején, és mit tudom, a Giants is visz egyet, a Jets is, a Denver is, és a mit tudom, Minnesota, akkor top 12-vel, most nem azt
mondom. Nem tudom, corner azért, hát jó.
Igen, hát de azért most egy McDuffie, egy Stingley, egy Sauce, egy Elam, vagy Booth, azért lesz ott.
Jó, szerintem a top 15 lesz sok. Még.
Sok persze, de...
Még McDuffie is használhatár esett nálam, mindegy, ez majd megint egy másik podcast kérdése, de...
Majd Combine-on McDuffie emel az értékért, de egyébként Stingley meg ugye pont nem lesz Combine-on, ami még nem segíti ki, mert őt pont, hogy tudott volna robbantani ott.
Jó, de hogy... Nem tudom, McDuffie mennyit segít a Combine-on azzal, hogy kicsi lesz, tehát hogy azon nem tud javítani.
Nézőpont kérdése.
Nem tud javítani, hogy mekkora, tehát hogy azon így nem nagyon. Masszírozhatják a kezét, és akkor...
Nem lesz nagyobb, mint Pickett keze.
Igen.
Nyilván Pickett kezénél nagyobb lesz, de...
De az a Pickett kéz, az nagyon durván, most már megjön majd hamarosan az official méret, de ez... Megmértem a saját kezemet, és egy incsen nagyobb az én kezem, ami nem egy nagy kéz, tehát hogy nagyon, nagyon durván kicsi a Pickett keze. Na mindegy. Nem olyan 8 és 1 negyedet mondanak, és 9 a threshold, és 9 alatt nem nagyon tudsz NFL-be játszani, vagy legalábbis eddig senki sem tudott. Na mindegy. Bocsánat, kitekintettem a lenyűgöző kézméret kérdésbe. Beszéljünk még itt két játékosról, akik talán a draft két legjobb játékosa, vagy legalábbis sokak szerint, de az egyik safety, a másik center, és ez nem segíti a draft pozíciójukat, és itt lehet beszélni a pozíciós értékről, hogy mit gondolunk Kyle Hamiltonról, ugye a Notre Dame safety-éről, és mit gondolunk Tyler Linderbaumról, csak kimondom, hogy Linderbaum, az Iowa center-éről. Patrik, beszélt akkor Hamiltonról egy kicsit, hogy mennyire ő játékos, és mennyire veti vissza, hogy ő egy safety.
Szerintem, ha már pozíciós értéket említetted, akkor abszolút ugye tudjuk, hogy van pozíciós érték, mert szerintem ők a draft két legjobb és legstabilabb, biztosan NFL szinten is legjobb játékosai ők lesznek, akikben talán a legkevesebb kockázat van. Ettől függetlenül...
Én nem, hogy halkan jegyzem meg, hogy Linderbaumban annyira biztos, de ez most csak egy halk megjegyzés volt.
Oké, nyilván ez szubjektív vélemény, de hogy mivel, és ennek ellenére biztosan nem lesznek, nem hogy egy per egyek, de hát a top 5-ben is azért határeset, hogy kiviszik-e őket. Ha Hamiltonról beszélünk így specifikusan, akkor ugye Bálint szokta azt a kifejezést használni, hogy egy defensív playmaker, és ne tegyük safety besorozásba, mert Hamilton abszolút az. Tehát, hogy ő hátulról...
Azt hittem azt mondod, hogy egy cyberware superstar.
az is igaz lenne, de nem feltétlenül ezt akartam most használni. A lényeg az az, hogy Hamiltonban annyira komplexen megvannak az ösztönök, a tanult skillek, a fizikai adottságok, hogy egyszerűen igazából minden, ami kell egy védelmi vezérnek a pályó hátsó részén, hogy annak ellenére is, hogy safety, mindenképpen magasabb értéken kell róla beszélnünk, mint egy átlagos, csak jó safety-ről, mert olyan feladatokat fog ellátni az NFL-ben is, amit nem tudom, mondjuk például egy Derwin James tudott az elmúlt időben, és láthatjuk, hogy egy egészséges Derwin James mondjuk milyen szinteket tud emelni egy defense-nek a teljesítményét. Tehát, hogy Hamilton, ha tippelni kéne, akkor bizonyosan top 10, de mondjuk ott top 5-6-7 környékén fog elmenni, és abszolút meg is fogja érni szerintem az értékét. Arról már nem is beszélve, hogy nem csak az ösztönök, a range van meg benne, de hogy olyan ballhawk is, olyan labdalopó, amit kifejezetten keresnek szerintem a mai védelmek, úgyhogy nála talán kevesebb kérdés van ilyen szempontból.
Igen, itt a Derwin James összehasonlítás, azt szerintem eléggé jó, de hát a Derwin James is 17. helyen kelt el. Oké, jobb class volt, meg azt hiszem sérült is voltam, James, ha emlékszem. Nyilván nem ugyanaz. Igen, és ugye megszem tartottam, nem nyilván nem almát almával, de hogy azért Hamiltonban is benne van szerintem, hogy 14-5-ig csúszik. Aztán Patrick már 14-ig ment az egyik mokban. De az is benne van, hogy éppen 3-ra kiviszi a Texans, tehát hogy ezért nehéz itt a pozíciós értékkel súlyozni ezt, mert lehet, hogy egy csapatnak tök mindegy, és tényleg a Texansról nézek leginkább, ahol tök mindegy, hogy milyen posztra húzok kis túlzással. De hogy igen, nehéz kérdés, mert tényleg valószínűleg Hamilton a legjobb játékos ezen a drafton, vagy legalábbis jó lehet Hutchinson, jó lehet más mellett is érvelni, de top 3-at szerintem nehéz lenne elvitatni. De nem tudom benne biztos, hogy ki fog menni top 5-ben, mert az a baj, hogyha most összerakok egy mock draftot, akkor a Texans után így nem tudom, hol vinném szívesen, úgy igazán. Nem tudom, Bálint, hogy állsz ez a kérdéshez?
Igen, itt azért lehet a Texans szerintem nagyon erősen bekarikázni, akik akár, ha nekik nem kell az 1/3, mert valaki esetleg, nem tudom, valamit ott lát az elején, és hát nagyon, nem tudom, ugye itt van most 4 olyan játékos, akiről úgy beszélgethetünk, hogy 1/1 is lehet, tehát hogyha mondjuk valaki fel akar jönni a helyükre, tehát mondjuk a Texans helyére, és mondjuk ott van még Ekwonu 1/3, de ők úgy vannak vele, hogy Tansilt elcserélték, és nem kell Ekwonu se, akkor kicserélnek onnan, és a világ összes piki az övék lesz. De igen, itt egészen 15-ig kell szerintem, vagy 14-ig kell görgetni itt a Baltimore-Philadelphia párosig, akik szerintem ott fog megállni, hogyha esetleg csúszni fog. Én azt gondolom egyébként, hogy...
Ha 14-5-nél talán csúszik, akkor nem értem. Tehát, hogy az nagyon... Tehát, hogy szerintem is az a vége.
Szerintem ő egy annyira jó futballista, tényleg, és ezt már elmondtam ebben az adásban csomószor, de tehát egyszerűen nála nem kell aggódnod, hogy hova rakd a pályán, és hogy egyáltalán le kell levenni őt a pályán, mert nem. Mert annyira sok mindenben átlagon felüli, nagyon-nagyon jó, hogy hátra küldöd, ott marad single high-ban. Teszel mellé egy párt, elosztod 2, 4, 6, tök mindegy hány részre a pálya hátsó részét, akkor is jó lesz. Ha lemozgatod a boxba is, egy safety tracks vissza a helyére, akkor is jó lesz, hogyha nem is tudom, linebackert, edge rushert játszhat, szituációs pass rushert, tehát mindenhová rakhatod a pályán, mert egyszerűen megvannak a képességei, megvannak a paraméterei, megvan a tudása ahhoz, hogy ott forgatod a pályán, ahol szeretnéd, és nem, ez nem egy elcsépelt közhely, nem pufogtatjuk itt a minél nagyobb szuperlatívuszokat, de gyakorlatilag ezt csinálta 3 éven keresztül a Notre Dame-en egy nagyon jó programban, nagyon jól megtanulta azt, amit kellett a futballról, az adottságai mellé, és én azt gondolom, hogy ő igen, a legjobb védője lehet ennek a klásznak, sőt, akár a legjobb játékosa is, hogy hol fog elkelni, ez nyilván ez lutri, de aki jó futballistát akar, az nem fogja sokáig ott nézegetni, hogy mikor fog kimenni, és kiviszi el az orra elő, mert ő vele szeretné játszani, és nem ellene.
És akkor itt van Linderbaum, aki sokak szerint tényleg hasonló szinten van, mint Hamilton. Nekem vannak azért ilyen méretbeli kérdések vele kapcsolatban, hogy azért nem mehet, hát egy ilyen kvázi egy ilyen Jason Kelce, és Jason Kelce-ből meg egy van, és ilyen kisebb, viszonylag kisebb méretek, és annyira nem kicsi, mint mondjuk Kelce volt, de hogy centerként nem a legegyszerűbb azért kis méretekkel, meg nem top erővel helytállni. Nem mondom, hogy nem lenne jó játékos, mert egyértelműen az. Nem tudom, hogy oda helyezném mondjuk itt a Hamilton stratoszférába. Minden esetre ugye nem volt még egy per 18 nem magasabban választott center, mert mondom, még szemben az utóbbi, nem tudom, 15-20 éve biztos nem, mert valameddig visszakeresgéltem. Szóval, hogy azért, tehát hogy itt is nagyon nehéz, még hogyha tényleg azt is mondjuk, hogy top 3 játékos, nem tudom, hogy elmegy a 15-ön belül, és inkább azt mondanám, hogy nem fog elmenni. Most akkor bármit kezdjük vele, hogy te erről mit gondolsz?
Én, nekem nincsenek akkora félelmeim, ugye itt azt akarod kiemelni, hogy mindössze 290 fontról tudunk most jelenleg, hogy ugye ilyen nehéz, és hát ugye 300 alatt nem igazán szoktak centerek lenni az NFL-ben, főleg nem jó centerek, és igen, ugye itt tudni kell, hogy az Iowának a rendszere az minden évben elmondjuk, hogy mennyire jó támadó falembereket ad ki magából, de úgy ő tényleg talán most itt Wirfs-i magasságokba kell helyezni őt, és ha már Tristan Wirfs-ről beszélgetünk, akkor ugye őt középiskoláson talán, nem tudom, valami állami bajnoki döntőben még birkózásban nagyon is verte, tehát hogy így a fizikalitása is megvan Linderbaumnak, aki egy nagyon okos játékos, nagyon jó lesz a zóna rendszerekben, és akkor szerintem itt kell... Itt kell szerintem megfogni az egészet, hogy akkor egy mit tudom én, egy Jets mennyire akar benne gondolkodni, és akkor ugye a Shanahan fának az összes, nem is tudom, edzőjét, vagy a Shanahan fáról fakadó edzők összességét így föl lehet sorolgatni. Nekem tetszett volna, hogyha a Miami-nak nincsen a piki a 15. helyen a Philadelphia-nál, mert akkor ott szerintem adta volna magát. Philadelphia-ban mondogatják nagyon, hogy Jason Kelce, és akkor ott nem variálnak itt a Dickerson Center projekte, hanem marad Gárd. Dallas.
Hát igen, Dallas az nem rossz, 24.
Csak
hát az 24, tehát hogy...
De hogy volt, akik itt, nem tudom én, Miami 1/29, meg nem is tudom én, Cincinnati. Fura lenne, hogyha lecsúszna mondjuk 25-ön túlra, tehát azt mondom, hogy akkor a wildcard kör vesztes csapatainak az egyikénél fog landolni, és ha a Dallasnál ott lesz bent, akkor nem látom, hogy csúszna tovább egyébként. Már csak azért is, mert nagyon szeretnek legjobb elérhető játékos alapon gondolkodni.
Igazából elmondhatok mindent, amit én is akartam. Az egyetlen dolog, amit hozzáfűznék, hogy valóban igen, talán a Hamilton szinten nem beszélhetünk róla. Ami nála nagyon-nagyon fontos lesz, és szerintem meghatározza a karrierét is, hogy melyik csapathoz, milyen rendszerbe, milyen szisztémába kerül, mert valóban a termetéből adódóan valószínűleg nem mindenhol fogja annyira ugyanolyan jól érezni magát. Meglátjuk, és ő inkább őt sokkal jobban meg fogja határozni, hogy hova kerül, mint mondjuk például Hamiltont, és ez a különbség köztük.
Igen, mondjuk meglepne egyébként, hogyha egy power blokkoló csapat vinné el. Tehát, hogy a Baltimore-hoz mokkolják, de nem tudom, nekem az fura lenne.
Baltimorehoz ilyen állatokat kell vinni, nem is tudom én, hogy mint Parham, vagy nem tudom, Canyon Green, tehát...
Hát igen,
csak... Jó, mert Linderbaum is egy állat, de hogy így más-más, hogy állat.
Van még egy nagyon érdekes játékos, itt nekem a egyik kedvenc topikomat szolgáltat itt a drafthoz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, de Jordan Davis, a Georgia-nak a védőfalembere, a monstrum védőfalembere, nem tudom, behemót, vagy bárhogy akarunk fogalmazni, de hogy óriási ez a csávó. És hogy nála megfeljön az a kérdés, hogy ugye ő, ez is valamilyen szinten pozíciós érték, de hogy ő ugye azért messzásban nem ad hozzá szinte semmit a játékhoz, ellenben futás ellen meg egy állat. És hogy akkor ez mennyit ér a mai NFL-ben, és azáltal ő hol mehet ki itt a drafton. Patrik, te neked mi erről az egész futás elleni védő falember témáról a véleményed?
Hát igazából itt szerintem az a nagyon fontos, vagy az a kérdés, hogy mennyire használhatatlan mellett a másik dolog. Most nem feltétlenül Davisről beszélve, hanem így általánosságban ebben a kérdésben, hogyha mellett szerintem teljesen használhatatlan pass rush snappekben, akkor azért az eléggé számít ahhoz, hogy még hogyha a világ egyik legjobb futás elleni védőről beszélünk, még akkor is roncson az értékén. Nálam Davisnél egyébként az a baj még ezzel szemben pluszban, hogy egyszerűen kondicionálisan a termetéből adódóan annyira nem áll jól, hogy step limitet kellett bevezetni nála, és tovább él is, ami azért szerintem jelentős figyelmeztető jel, és nem tudjuk, hogy mennyit tud majd javítani az első éveiben ebben, de hogy az első kör első felébe draftoljak egy olyan játékost, akit szigorúan snap limitre kell tennem, és mellette még bizonyos skillekben nem is annyira jó, az azért elég kérdőjeleket vet föl vele kapcsolatban.
Szerintem neki ugye a plafonja a Chargers 17-nél, tehát a fölött azért lehetetlennek érzem, hogy a draftolásod aztán ki tudja. Bálint, mit tudsz erről az egészről?
Ki? Ugye meg kell itt szerintem érteni egy picit azt is, hogy mi honnan jön, és azért a Georgiából, hát ő kiemelkedett, és nem is csak a testével, hanem azért egy-két ilyen átütő erejű játéka volt, ilyen igazi highlightja volt, de talán azt el lehet mondani, hogy az a...
Szerintem, csak bocsánat, egy nagyon gyors közbevágás, hogy szerintem egyébként elképesztően a termete miatt kapott egy olyan hype-ot, igen, amit nem érdemelt meg, és még a csapaton belül is messze nem ő volt a legjobb, ezt, még csak a védőfalban ezt, sem.
Na, ezt akartam kiemelni, hogy meg kell érteni, hogy a Georgiában picit más felfogást futballt játszottak a védelmi oldalon, mint az egész országban. Teljesen más lyukfelelősségek voltak, és ezért gondolom azt, hogy még csak nem is a legjobb védője, az egyértelműen nem, de nem a legjobb védőfalembere volt ennek a csapatnak, ha csak a belsejét nézzük, és ilyen...
True, nálam is Wyatt a DTA.
Wyatt messze elviszi, úgyhogy szerintem ő azért volt egy picit limitáltabb a statisztikai lapokon, mert ott volt mellette egy Davis, aki talán egy picit így átvette azt a szerepkört, vagy nem is tudom, tehát, hogy sokkal jobb lehetett volna a Devontae Wyatt Jordan Davis nélkül, de ezt nem kapjuk meg, ez egy nyilván egy ilyen furcsa gondolat, de...
Jövőre megkapjuk, vagy a profik között megkapjuk már.
Na, nekem az a nagy kérdés egyébként felétek, hogy ha az összes eligible Georgia védőt vesszük, akkor ő hanyadik legjobb játékos idén?
Na,
húha, ugye, itt van Dean, itt van Walker, itt van Wyatt, itt van Sign, itt van Davis, itt van Tindall, ugye Kawhi Walker.
Harmadik.
Hát Adam a top 3-ban nálam nincs benne, ennyit tudok mondani, utána már jobban át kéne gondolnom.
Szerintem nekem harmadik, ha eligible nézünk.
Nekem is négy lehet max a teteje. Sőt, négy, nálam négy egyébként. Na, de ez mindent elárul arról, hogy akkor most első körről okay. beszélgetünk-e, vagy sem.
Nekem az a vélemény, most én itt kicsit így felfogásmódosítottam, nem is tudom. Szóval, hogy én ugye nagyon sokáig én is úgy gondolkodtam, hogy a futás az a védő, hagyjuk a fenébe, majd találok ilyet később. És alapvetően ezt tartom, csak szerintem Davis annyira egyedi játékos, amit ugye említettem Burksnél is, hogy ilyen egyedi játékosokat keresel, akár az első körben is, és most nem mondom, hogy top 15-ben, mert nem, tehát ott 25 környéke, ahol jól érezni magam egy Jordan Davis pickkel, ez ugye Buffalo, vagy ha most nézegetem tankatont, hogyha a Dallas felcserélne a Chargers helyére Linderbaumért, és a Chargers 24-en kivinné, azt tetszene, mármint a Jordan Davis. Szóval Davis.
Kiszállnék. Ha a Cowboys fel megy 24-re, és elviszi Jordan Davis-t.
Nem, Cowboys fel megy 17-re Linderbaumért, és a Chargers visszajön a Dallas helyére, 24-re.
Most hirtelen a Cowboys kaptam csak el, hogy Chargers, a Cowboys és Davis egy csapatban fölcserével. Huha!
Nem, Chargers mozogna hátra 24-re, és úgy vinnék ki Jordan Davis-t. Szóval nekem most Jordan Davis-ről az a véleményem, hogy egy annyira különleges játékos, hogy ez nagyon sokat tud érni, és értem azt a limitációt, nekem se tetszik, de azzal, hogy ő a pályán van, egy lyukat elveszel az ellenféltől. tehát most ugye futás ellen gondolkodunk, akkor egyre kevesebb lyukat kell levédekezned, mert ő ott van, és ezzel kvázi a matekot megváltoztatja az egész futás elleni védelemben, és ez azért nagyon fontos egy olyan csapatnál, mint a Chargers, amelyik két mély safety-vel akar védekezni, és könnyű boxokat akar engedni, mert ezzel egy plusz embert nyersz az egész védelemben, és ezért szerintem például a Chargers-ben, most mondhatunk másik csapatot is, csak a Chargers szerintem a legjobb példa erre, hogy ott akkora impactja lenne, hogy korai downokon fent van, ezáltal ugye jobb lesz a futásvédekezés, és a passzellen is jobban tudsz védekezni azáltal, hogy ő fent van a pályán, mert egyet több embert tudsz hátraadni coverage-be, és ez akkora előnyt jelent, hogy harmadik downon is ugye jobb helyzetbe hozod magad átlagban. És ezért gondolom, hogy itt a 25 környékén, most ez a Buffalo a másik ilyen csapat, amelyik ez hasonlóan igaz, de hogyha a Chargers hátra cserél, akkor most épp a Dallas-szal vagy Arizona-val, mit tudom én. Nekem itt már tetszene ez a húzás a fentállítettek miatt, ami szerintem egy tök nagy stratégiai előnyt tud jelenteni.
Ez védhető, de ettől függetlenül még maga a profil, amit kapunk a játékostól. Nekem személy szerint nem tetszik, de egyébként igen, maga a matek, meg a, hogy mondjam, ez a megideologizálása, hogy milyen alapú rendszerbe lehetne ő nagyon-nagyon hasznos, és ha már azt mondtad, hogy egy lyuk, akkor az inkább másfél, mert nem csak, hogy abba az irányba, de hogy ugye, nem csak, hogy arra a lukra, de hogy a mellette lévőre sem nagyon, mert annyira erős, hogy egyszerűen azt a sávot is félig el tudja venni.
Oké, nincs több hozzáfűzni valakit, akkor még arról akartam beszélni, most itt a tán az ilyen polarizing prospekteket kibeszéltük, de hogyha van még valaki, akit bedobnátok egyébként, akkor nyugodtan, aki ilyen megosztó, és mondjuk most nem gondoltam rá hirtelen.
Szerintem nincsen feltétlenül, ugyan egy név van, de gondolom most a kombájnos dolgokról fogok beszélni, meg szeniorból hasonló. Nekem egy érdekes téma van, hogy Johnson a Florida State-ről mekkora rohadt nagyot javított az értékén, és hogy szerintetek ez mennyire valós, hogy valaki igazából a második kör elejéről szinte az első kör közep, vagy az első kör elejére közepére repült hirtelen, és mondjuk a nem tudom, egyértelmű harmadik legjobb edge rusher pozíció környékére, úgyhogy előtte igazából csak ilyen perem szereplőként beszéltek róla, hogy ténylegesen van-e létjogosultsága annak, hogy mondjuk egy nagyon jó sikerült seniorból miatt akár 20-30 prospektet ugorjon valaki.
Ugye a seniorból nyilván sokat jelent. Tehát, hogy azért ez egy, ott hogy a legjobbak ellen játszó, vagy hát jó az underpassnek nem, de nagy részt azért a legjobbak ellen vagy, és szerintem egyébként nem csak ez befolyásolja, tehát hogy sokan a mondjuk kisebb súlyból jövőket azért kicsit hátrébb sorolják a filmnézős listájukon, és ezért kicsit később az elemző, kicsit, vagy a média elemzői kicsit később fedezik fel őket, ami nem teljesen jó szó, de hogy később jutnak el oda, hogy lássák, hogy mennyire jó játékos, és ezért gondolom, hogy szerintem nem ugrott ekkorát mondjuk egy NFL boardon, vagy nem is tudom, csak így a média előtt tűnik ez szerintem ekkora ugrásnak. Nyilván ugrott, tehát hogy ez nem kérdés, de hogy mondjuk ezt nem tudom egyébként, ki fog emelni top 10-ben meg, hogy harmadik egyesre, de most ez egy másik kérdés, itt az ugrásról volt szó, szóval szerintem a seniorból mellett ez is egy ilyen fontos tényező tud lenni.
Én csak annyit egészíteném ezt ki, hogy bár a Florida State ugye nem kis iskola, de nem szexi, tehát hogy nem beszélgethetünk arról, hogy amit csinált a Seminoles az elmúlt, nem tudom, 3 évben, az egy ilyen, hú, akkor most biztosan leülünk nézni, és akkor hát azt nézzük, hogy Jermaine Johnson, és ugye ne felejtsük elő, a Georgia-ról transferelt annak a reményében, hogy majd ő ki tud bontakozni 2021-ben, ami egyfelől megtörtént, másfél ugye erre felrakta, vagy ezzel a szeniorbolos teljesítménnyel föl is rakta a koronát. Nekem nagy kedvencem, úgyhogy én nem akarom most itt a védőbeszédemet elmondani mellette, de ha már megosztó, meg egy ilyen helycserés támadásban vagyunk benne, akkor George Karloftis az, aki szerintem a párja lehet az ellenkező irányba.
Igen. Meg egyébként Johnson mellett azért Trayvon Walker is nagy ugró, ha azt akarjuk nézni, hogy hát engem azért megleptek így a, nem tudom, hatodik a Dén Brugler boardon, meg ilyesmi. De igen. Karlatis is érdekes másik irányba. És végül arról akartam megbeszélni, ha már persze a sereg, szerintem az rájuk aztán végképp igaz, hogy jön a kombány, és a kombány mennyire befolyásolja a véleményeteket egy-egy játékosról, és amennyiben igen, vagy akár amennyiben nem, tehát hogy milyen posztokon fontos igazán a kombány. Patrik.
Személy szerint nekem nem durván befolyásolja a véleményemet egyébként. Nem azt mondom, hogy ne lennének fontos pillanatai, kezdve az interjúkkal kezdve, de nekem nem ez a teljes kiinduló pontom. Nyilván nálam a videózás alapvetően sokkal többet számít mindennél. A kombány inkább egy ilyen pici kiegészítés, hogy ha valaki dinamikus, akkor az valójában tényleg mennyire jelentkezik meg a drillek alkalmával. Irányítóknál azért föl lehet mérni kisebb precíziós dolgokat, és pár helyes mozgások az én bordomon is elképzelhetők, hogy vannak ennek hatására, de néha úgy érzem, hogy a kombány teljesítmények azok képesek ilyen túl hype-olásokra is, mert persze most, hogyha valaki egy szuper atléta, akkor az a kombány alkalmában még inkább ki fog jönni, de majd a focipályán sokkal, de sokkal fontosabb lesz az, hogy ő milyen játékos tud lenni. Az atletikusság az abban fog segíteni, hogy mondjuk nagyon kitűnjön a tömegből, és erre tök jó a kombájnon is, meg tök jó lesz az NFL-ben is, de ha valaki csak atletikus, azzal nyilvánvalóan nem fog az NFL-ben sem megfelelni, lásd John Ross esete, aki minél idők legjobb 40 yardját futotta, de igazából nem volt egy jó futballjátékos. Tehát, hogy szerintem a kettőnek az összessége kell, és hogyha valaki eleve egy jó foci játékos, és mellé meg tudja mutatni, hogy egy nagyon jó atléta, oké, díjazzuk, de alapvetően szerintem egy kicsit ilyen veszélyes dolog is lehet a kombánynak a túlértékelése. Hogy melyik posztokon számíthat sokat, ezt így nagyon nehéz megmondani, mert mondom, én nem értékelem túl ezeket a drilleket, és akkor nyilván kiesik a cornerek, meg a VR-eknek a túlhype-olása, akik mondjuk tudnak bizonyítani sebességben. Én szoktam egyébként kifejezetten nézni az irányítókat, mert azért sok minden kiderül, az interjúknál is szoktam azért vizsgálni a prospekteket, hogy kinek mennyire van helyén az intelligenciája, úgyhogy így most kiragadni én nem tudnék egyetlen egy posztot sem, alapvetően ez a gondolatom a kombányról.
Bálint?
Nagyon-nagyon összetett szerintem az a kérdés, mert egyfelől ugye nagyon sok információt ugye nem kapunk meg a kombányról, ami talán a legértékesebb, ugye ezek az orvosi vizsgálatok, nekem most pont ma ugrott be egy ilyen dolog, hogy gondoljunk vissza arra a draftra, már nem emlékszem pontosan melyik volt az, Jay Ajayi volt az egyik legfelhájpoltabb futó, hogy mekkora szuperstár Moisen, és ugye volt egy térsérülése, ami miatt nagyon sokat csúszott, de Akeem Davis Gator is gondolhatunk, vagy 100 ilyen prospektet mondhatunk, aki nagyon-nagyon kedvelt volt, és ugye nem derültek ki nagyon-nagyon sokáig olyan információk, a draft napján vagy később, hogy persze, hát azért csúszott, mert ezek az orvosi vizsgálatok nem úgy alakultak, vagy hát nem olyan eredményt mutattak, amilyet szerettek volna a scoutok, meg a GM-ek látni, meg a vezetőedzők. Ez az egyik dolog. A másik, meg ugye az interjúkból sem mindent kapunk meg, és tudjuk meg, hogy mi történt egy zárt szobán belül, minden csak elmaszkírozva, vagy kicsit csepegtetve jön át hozzánk, főleg ugye a tengeren túlra. Ez a másik dolog. Illetve még nekem egy olyan aspektus ugrik itt be, hogy vannak játékosoknak, akiknek kell, és ez poszt függetlenül bizonyítania, meg vannak olyan játékosok, akiknek nem kell, mert egyszerűen nem fogjuk azt elvárni, hogy David Bell a lehető legjobb atléta legyen a világon, tőle nem azt szeretnénk elvárni. Vagy mit tudom én, szeretnénk látni azt, hogy mondjuk adott, mondjuk Kyle Loftis jut nekem itt eszembe, hogy ő nyerhet azzal szerintem, hogy csinál egy nagyon jó kombányt, mert kiderül, hogy a free condrie nagyon jó, amit mondjuk ugye nem biztos, hogy elvárunk tőle, hogy jó legyen, de valahogy vagy sejtjük azt, hogy ő neki az atletikus képessége, vagy az atletikus számai nem lesznek elitek, de ha elitek lesznek, akkor sokat nyerhet, viszont van egy elvárásunk, vagy van egy szint, ami alá nem fogunk azért elmenni, mert valamit elrontott, vagy valami nem úgy sikerült neki. Úgyhogy szerintem itt kettő dolgot lehet itt, hogy vannak játékosok, akiknél szeretnénk, és kell, hogy lássuk azt, hogy ők nagyon jók, és felrobbantják a kombányt, és azzal rengeteget nyernek, és vannak azok, akiknél ezt egy picit árnyékolni kell, vagy egy picit máshogy megfogni, hogy igen, ő az egy olyan játékos, és most nekem nagyon a Bengals van itt előttem, hogy ők nem feltétlenül a szuper atlétákra vágynak, hanem olyan játékosokra, mint Von Bell, aki most oké, hogy nem egy draft prospect, de hogy a pro scoutingot tekintve sem a legatletikusabb védő valaha az NFL-ben, hanem egy elég jó focista abban a rendszerben, egy veterán játékos, és ha mondjuk azt nézed, hogy vannak olyan szeniorok, akik 5 évesek, nem a legatletikusabb játékosok, de nagyon magas futballikúval, vagy nagyon magas tehetséggel, tudással rendelkeznek, akkor ez nyilván egy csapat is válogatja. Tehát annyira-annyira összetett, hogy most segít, ront, kinek az esetében mi történik, szerintem minden játék, vagy minden játékos, vagy minden poszt egy külön specifikumot képvisel.
Nagyon sok gondolat cikálik nekem is a fejemben itt a combine kapcsán, szerintem a combine az egy nagyon fontos lépcsőfok, vagy állomás, és bizonyos posztokon fontosabb, bizonyos posztokon kevésbé. A legfontosabb szerintem az edge rushereknél, mert ha nem vagy atletikus, akkor edge rushereként nem fogsz nyerni, és nem leszel igazán jó játékos. Most például Carl Aptis esetében szerintem neki a plafonja az elég alacsony, mert nem elég hajlékony, és nem jók az irányváltásai. Ha rám fog cáfolni, és berepeszt egy baromi jó frikont, amit nem nagyon gondolnék, akkor oké, át kell gondolni, hogy akkor ez miért nem jött ki a tépeken, és akkor ez a valódi, és akkor feljebb lehet őt helyezni. Ha meg nem jön ki belőle ez, és úgy van, hogy gondoljuk, akkor meg hát most vagy lejjebb helyezzük, vagy attól már ezzel számoltál az eredeti kalkulációdban. Ugye alapvetően a kombány szerintem inkább egy ilyen megerősítésre kellene szolgáljon, de sokszor eltér attól, amit vártunk. És vagy sokszor éppen bebizonyítja nagyon jól, vagy bebizonyítja nagyon rosszat, és akkor maga biztosabban tud ezt mondani. És most kicsit el is veszek a saját gondolataimban szerintem, de hogy igen, tehát tényleg van olyan poszton, meg tök mindegy, mert most nem érdekel, hogy a támadótlan ember milyen 40 yardot futott, mert sosem fog 40 yardot futni egyenes vonalban. Még a 10 yardra azt mondom, hogy annak van valami hozzáadott értéke, de abban sincs azért olyan sok, mondjuk egy támadófal ember, mondjuk kevésbé érdekel, de ott sem mehetsz egy olyan szint alá, mert az összes poszt igaz, hogy nem mehetsz egy olyan szint alá, ami megengedhetetlen, mert akkor nem fogsz tudni érvényesülni az NFL-ben, mert kell egy alapvető atletikusság ahhoz, hogy boldoguljál. A ligában most nyilván ez kevésbé az első kör első felére igaz, mert azért ott ilyeneket nem találunk, de hogyha egy lassú cornerback vagy, akkor nem, tehát akkor nem fogsz tudni az NFL-ben megmaradni, és sokáig lehet hozni a statisztikákat, hogyha nem tudom hány alatt futod a 40 yardot, akkor kb. Egy corner volt, aki bevált az NFL-ben, és ezt nyilván más posztokra is el lehet játszani, de hogy azt nézzük, szerintem az edge rusher a legfontosabb, hogy ott mennyire vagy atletikus, mert ott a legfontosabb, és ott szerintem nagyon sokat számít, és ezért nekem mondjuk az edge sorrendem, az biztos, hogy alakulni fog attól függően, hogy mondjuk milyen kombájt hoznak le, de van olyan poszt, ahol meg nem fog ez változtatni igazából. Nem tudom, én sikerül összeszednem a gondolataimat, talán nem annyira, mint terveztem.
Szerintem abszolút érthető volt egyébként, és nagyobb egyet is értek, azzal a kiegészítés, hogy tényleg nálam a kombáj kisebb súlya szerepel, de értem a szempontokat.
Igen, meg szerintem azt is kell látni, hogy azért amit Dani is elmondott, hogy vannak dolgok, amiket értékelünk, meg vannak, amiket kevésbé, és ez ugye a csapatoknál is azért ők is azokat, tehát ők is teljesen más dolgokat néznek, és nem feltétlenül a legnagyobb atletikus szupersztárt fogják keresni, vagy nem is feltétlenül a leghajlékonyabb pass rushert, hanem teljesen máshogy gondolkodnak, és ez tényleg GM-je, scoutja, vezetőedzője válogatja, hogy ki mit szeretne, és igen, egyébként itt a kombájnról úgy beszélgetünk, mint csak is kizárólag egy fizikai paramétereket és atletikusságot és stb. Ilyen dolgokat felmérő dolog, de ugye ott a másik, amiről beszélgetünk, hogy rengeteg dolog nem derül ki, vagy nem jut el hozzánk. Igen. Információként, ami nagyon sok mindent befolyásol, akár bordokon, hogy interjúzott egy ember, hogy tudott, például vannak ezek a, nem is tudom, oda mennek a vezetőedzők, és akkor a fehér táblánál megkérdezik az irányítókat, hogy itt van 10 játék, fölrajzoltam a 10 játékot, menj ki, van 15 percet, gyere vissza, és ugyanúgy rajzolt föl, és akinek ez nem sikerül, hát igen, az is lesz egy red flag majd.
Igen, például, de ez a baj a kombájnnal a mi szemszögünkből, hogy mi csak az asztetikus tesztelést látjuk, ami szerintem egy relatíve fontos dolog, de hogy nem látjuk se az olvasó teszteléseket, se ezeket az interjúszobás dolgokat, amik meg tényleg, ahogy mondtad, Bálint, sok mindent befolyásolnak. Tényleg például egy irányítónál, hogyha az a kérdés, hogy tud-e processzelni, és átmenni egyik olvasásra a másikra, stb., azt ugye annyira nem tudod, tehát egy kombájn nem tudod mérni. Egy interjúszobán azért jobban fel tudod mérni, hogy mennyire lehet ebben jó valaki, vagy mennyire...
Hogy képes lehet-e rá.
Igen, igen. És hogy, tehát ez is egy tök fontos dolog, amit a csapatok ilyenkor meg tudnak állapítani, és azért is. Tehát egy csomó irányító, aki bust lett, de azt gondoltad, hogy tök jó lesz, az sok esetben azért ezen csúszik el. Vagy akár az, hogy később draftolták, akár az, hogy utána az NFL-ben nem vált be. Sokszor van ez, hogy egyszerűen nem volt elég jó fejben hozzá, és ezt meg nem tudjuk igazán megállapítani. Valamennyire nyilván tudod a meccs felvételek alapján, de azért mégsem annyira, mint hogyha leülsz vele dumálni és elemezgetni. Szuper, srácok! Szerintem ez egy jó kis bevezető adás lehet a draftnak. Jön a kombány, ugye akkor arról érkezünk cikkekkel az oldalon, és majd ennek a prospekt ismertető cikkeink és podcasteink is, úgyhogy azok is önnek, majd Balázs csatlakozik itt hármunkhoz, és akkor felosztogatjuk az egyes pozíciókat, úgyhogy az lesz még egy nagyobb projekt itt a draft előtt, de nyilván még szabadidők piaci dolgokkal is fogunk jelentkezni. Köszönjük, srácok, hogy ezt itt összehoztuk. Hallgatók, nektek köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, és legyen így legközelebb is. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.